Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit, Lakner Zoltánt hallják. Ez alkalommal egy új országgyűlési képviselővel, Komjáth Imrével, az MSZP elnök helyettesével fogunk beszélgetni. Szervusz Imre, köszönöm, hogy itt vagy ismét.
Szervusz Zoli, és köszöntöm a hallgatókat is, nagy örömmel.
És talán ott venném fel a fonalát ennek a beszélgetésnek, hogy még a választás előtt, persze egy más helyzetre készülve, Berki Sándor, most már képviselőtársaddal volt módom egy interjút készíteni, és ott a végére tulajdonképpen oda lyukadtunk ki, hogy miközben ő a roma képviselet jegyében biztosított listás helyekről kerül be a parlamentbe, de hogy bizonyos értelemben ő egyáltalán nem egy kisebbségi képviselő, hanem egy többségi képviselő, hiszen a kétkezi munkából élő embereknek a képviseletére vállalkozik, hiszen neki is erről szól az élettörténete, és ott szóba is jöttél, hogy közösen egy ilyen munkásfrontot fogtok majd alakítani a parlamentben, és tulajdonképpen arra lennék kíváncsi először is, hogy ez a, ugye nem ültök azonos frakcióban, és nem tudom, hogy most az ellenzéki pártok közötti viszony mennyire teszi lehetővé azt, hogy együttműködjetek egymással, de hogy egy ilyen frakcióközi munkás szociáldemokrata érdekképviselet, amiben esetleg talán még Kordás László, aki mégiscsak az egyik nagy szakszervezeti konfederációnak volt az elnöke sokáig, és ő egy harmadik frakcióban, a DK-ban ül. Szóval, hogy mennyire lehetséges az, hogy ez az érdekképviseleti elem, ez a parlamenti munkában érvényesüljön. Van-e közös, már kialakított tervetek az együttműködésre?
A Berki Sanyi egyébként mellettem ül közvetlenül.
Igen.
Igen, nagyon, nagyon örültünk egymásnak. Kampányában is voltam, igaz, hogy ő listáról került be, de voltam Salgótarjánban, és közösen elmentünk. Sajtótájékoztatót tartottunk, beszélgettünk sokat a helyiekkel. Én még egy embert bevonnék ebbe a csapatba, Jánbor Andrist, mert egyrészt vele is nagyon jó a viszony, másrészt meg ő is abszolút érzékeny erre a témára, és ezt a vonalat viszi, és jó kapcsolatot ápolok egyébként a szikramozgalommal is, aki Jánbor Andrisnak a támogató szervezete. Konkrét tervünk még nincs. Azért nincs, mert még szerintem magunkban is tisztázni kell, hogy hogyan fogjuk tudni eljuttatni majd az üzeneteinket, ahová kell, mert szerintem az üzenetekkel, a tartalommal nincs probléma. A hitelességünkkel sincs szerintem probléma, és itt ne kövezzenek meg a hallgatók, hogy esetleg önfényezésnek tűnik, de szerintem eddig hitelesen képviseltük a munkásságot, ha lehet így mondani. Inkább az a gondom, hogy azt láttam, hogy én is abban hibába estem, hogy abszolút a buborékon belül politizáltunk. Én például elkövettem azt a hibát, hogy nagyon bíztam abban, hogy elég a szakszervezeti vezetőkkel nagyon szorosan kapcsolatot tartani, és majd rajtuk keresztül eljutnak az üzeneteink a dolgozó emberekhez. Ez sajnos nem így van.
Ez nincs így valóban?
Visszatérek az eredeti kérdésre, mert hajlamos vagyok elkalandozni, hogy de mindenképpen azt terveztük, csak még nem dolgoztuk ki a konkrét cselekvési tervet, de az volt az elképzelésünk, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy mindenképpen együtt dolgozunk, és akár Berki Sanyit, akár Jánbor Andrist ismerve, nem gondolom, hogy nagyon fogja őket azt kötni, hogy most milyen különböző frakcióban ülünk, hanem inkább az értékrendünk és az elhivatottságunk fog minket vinni előre. És azt meg nem gondolom, hogy emiatt feszültség lenne majd a frakció között. Kordás Lászlóval már egy kicsit mások a helyzet, Lacival is jó a kapcsolat, ha bár ezt nem rejtem vék alá, egy kicsit én nehezen éltem meg, hogy ő a DK-nál landolt, és nem nálunk, csak azt is tudom, hogy a DK-nál egy kicsit másabb a pártfegyelem. Részünkről van nyitottság, nem tudom, hogy onnan lesz-e, és fog-e ilyen szinten szabad kezet kapni Kordás Lászlóban, hogy velünk együtt működjön.
Mondj még kérlek valamit erről a buborékban való működésről, mert ez nagyon gyakran elhangzik, de talán mondjuk pont veled vagy Berki Sándorral kapcsolatban az ember éppen nem erre gondolna, és nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy hát igen, ez egy kézenfekvő érdekérvényesítési és együttműködési útnak tűnik, hogy egy baloldali, most már országgyűlési képviselő együttműködik a szakszervezetekkel, amelyek mégiscsak ugye arra vannak, hogy a dolgozói érdekképviseletet ellássák, és ezzel együtt az a benyomásod, hogy ez önmagában nem elegendő, hogy nem jutsz el azokhoz, akikhez el szeretnél jutni, hogyha pusztán a szakszervezeti vezetőkkel tartasz kapcsolatod?
Így van. Én azt gondolom, hogy az kevés volt, hogy időnként megjelentünk a gyárkapukban, időnként beszéltünk nagyon sok emberrel, de nem volt utánkövetés, nem volt folyamatos ez a kapcsolat. Tehát nem tudjuk megúszni.
Ezt hogy tudod megtenni, Imre, mert hát be nem mehettek?
Be nem mehetünk, éppen ezért akkor azt mondom, hogy nem tudjuk megúszni a közösségépítést. Tehát az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akikkel utána folyamatosan tudunk kapcsolatot tartani. Biztos, hogy nem tudunk mondjuk állandóan a Suzuki előtt beszélgetni emberekkel, vagy éppen a TAB előtt, vagy TAB-on, a ottani gyár előtt, de különböző hírlevelekkel, videókkal, bármikkel el tudjuk őket információval látni. Ez nem volt folyamatos ez a kapcsolat. Még egyszer, a közösségépítést nem lehet megúszni. Most meg ráadásul lesz hozzá még időnk is, mert én is azt mondom, hogy teljesen felesleges azokban a vitákban részt venni, ahol csak ilyen pofozó bábúnak fognak minket használni. De pontosan annyit kell bentenni a parlamentben, amennyit muszáj, és egyébként meg az időnk nagy részét azt meg ott kell tölteni, ahol a politikánknak a terepe van. Nem fogom mondani azt, hogy felszántom az országot, és azt, hogy terepmunka, mert tudom, hogy ez sokaknál kiveri a biztosítékot, de egyébként azt gondolom, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot, mert még egyszer hangsúlyozom, én azt gondoltam, hogy az, hogy nekem nem csak a konfederációs vezetőkkel volt jó kapcsolatom, hanem konkrétan az ágazati szakszervezeti vezetőkkel is napi kapcsolatom. Tehát szó szerint minden nap valamelyikkel beszéltem, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a hitelességem, meg a politikai tartalom, amit mondok, az ezen múlik, hogy nekem erős kapcsolatom legyen, és napi szinten legyenek információim onnan, és azt tudjam továbbadni. De még egyszer mondom, ez kevés. Azért kevés, mert én azt látom, hogy ők sem tudnak eljutni sokszor a saját tagjaikhoz, olyan szinten, hogy az kellene. Mutatja ez az is, hogy amikor nagyon elkeseredtem most a választás eredmény, és akkor mondtam, hogy mert a szakszervezetek is miért nem mozgósítottak. És akkor volt szakszervezeti vezető, aki azt mondta, hogy jó, de kire? Hát kire? Hát az ellenzékre. De hát, Imi, hát nekünk vannak fideszes tagjaink is. És mondtam, hát értem, akkor inkább kérdezek. Van bármiféle idézőben ilyen ideológiai oktatás, hogy elmondjátok a tagoknak, hogy egyébként szociáldemokrata értékrendekre épül a szakszervezeti mozgalom? Vagy oké, értem, hogy vannak fideszes tagjaitok, de azt nem tudjátok nekik elmondani, hogy akkor tudjuk hatékonyan végezni a munkánkat a ti érdeketekben, hogyha kormányváltás lesz. Nagy valószínűséggel ezt nem tudják elmondani, ők sem.
Valószínűleg a szakszervezeten belül ők is egy, nem tudom, kiegyensúlyozó stratégiával próbálkoztak pont a tagság összetétele miatt.
Igen, igen. Mondjuk nekem az nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy a pedagógus tüntetésen nem lengett ezer szakszervezeti zászló. Tehát azt egyszerűen nem is értem, hogy a rabszolgatörvény ellenes tüntetés összetudtunk hozni mondjuk 10 000 embert, és rengeteg szakszervezet ott volt, és egy olyan tüntetésen, aminek az alap szlogenje az, hogy a sztrájk alapjog, ami a szakszervezetek egyik legfontosabb fegyvere, azon nincs ott az összes szakszervezet. Azt láttam, hogy szakszervezeti vezetők voltak a színpadon, és beszéltek. Közben szétnéztem, és nem láttam a tagságot, és nem láttam a többi szakszervezetet. Tehát, hogyha köztük sincs szolidaritás, akkor...
Ezzel azt hiszem az egyik alapproblémát érinted, mert amennyire én emlékszem, ez az elmúlt 12 évnek az egyik meghatározó gondja volt, hogy mindenki valamilyen ügyben tüntetett, és ritkán, nem mondom, hogy soha, de ritkán csatlakoztak hozzájuk mondjuk más ágazatoknak a dolgozói, és nem is kapták vissza, vagy nem is kapták meg a szolidaritást azok sem, akik meg majd később tüntettek. Ezen például szerinted lehet-e valamilyen módon segíteni, és most itt ez egy konkrét politikai kérdés szerintem, hogy egymás mellé lehet-e terelni a szolidaritási akciókat, mert másfelől meg szerintem van egy olyan veszély, hogy éppen mert 12 éve fönnáll a rendszer, hogy lehet, hogy most fogják majd még többen azt gondolni, hogy hát ez van, erre kell berendezkedni, nem nagyon kell ugrálni, mert úgy sem éri meg, tehát lehet, hogy még nehezebb lesz kiváltani majd ezeket a szolidaritási együttműködéseket.
Bárcsak jó híreim lennének ezzel kapcsolatban. Attól nagyon boldog voltam, amikor diákok vonultak fel az utcán úgy, hogy diák-munkás szolidaritás. Ez volt a Molinón.
Ez nem is volt olyan régen.
Igen. Viszont nem kapták vissza ezt a szolidaritást. De például az SZFE ügyében nem mozdultak meg, nem voltak ott azok a szakszervezetek, akik a versenyszférát képviselik, de azt mondják, hogy igen, nekünk a kultúra ügye, az fontos. Meg önmagában az, hogy a rendszer most itt el akar nyomni valakit, és nekünk szolidárisnak kell mellette lenni. A másik probléma, amit látok, hogy szerintem még mindig nem annyira rossz ezek szerint a szakszervezeteknek a helyzet, hogy felül tudjanak emelkedni a vitáikon, a személyi konfliktusaikon, mert amikor Margizay Péter számára egy nagy szakszervezeti csúcstalálkozót szerveztem, ahol 35 ágazati vezető volt ott, 3 konfederáció vezetője volt ott, akkor a legnagyobb problémát nekem az okozta, hogy hogyan ültessem őket úgy, hogyha szembe ül egymással valaki, akkor szemmel öli meg, ha magam elé ültetem az embert, akkor meg ott harapja át a torkát a helyszínen.
Kicsit azért az ellenzéki pártok együttműködésére hasonlít, nem?
Igen. Tehát és ezért szoktam visszadobni a labdát, amikor azt mondják szakszervezeti vezetők, hogy mi nem politizálunk. Jaj, kérem szépen. Dehogy nem. Sokszor keményebben, mint mi, keményebbek az egymásnak feszülések. Tehát ahogy csak az a probléma, hogy úgy néz ki, hogy az ellenzéki pártok sem tudtak felülemelkedni ezeken a konfliktusokon, a saját érdekeiken, ez látszott a kampányban, hát azért lett ez az eredmény, ami ugyanúgy a szakszervezetek sem. Tehát azt gondolom, hogy ha eljön az a pont, hogy mindenki számára elég rossz már ez a helyzet, akkor talán, de nem tudom. Tényleg tele vagyok kétségekkel még egyelőre. Egy biztos, azt nagyon tudom és nagyon érzem, hogy nem csak azon múlik, hogy most a kampányban mi mit mondunk és hogyan mondunk. Egyszerűen azt látták az emberek, hogy ez a csapat nem lenne képes kormányozni. Ez a csapat nem tudna megvédeni minket. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy látszott a kampányban, hogy nincs igazi összefogás. A másik, hogy szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy azok a hiteles arcok, politikusok elő legyenek állítva, akikről elhiszik az emberek, hogy amit mond, azt meg is csinálja. Szerintem Margizay Péter egyik hibája az volt, hogy mindenkinek volt hibája, tehát félreértés ne esik, nem akarom rátolni a felelősséget egy személyben, hogy azt az árnyék kormányt azt nem csinálta meg. Nem kell játszani ezt a himi-humit, hogy jaj, mert akkor azt hiszik, hogy helyeket osztogatunk. Igenis kell helyeket osztogatni, igenis meg kell mondani, hogy a Lengyel Róbert vagy a Harangozó Tamás lesz a felelős a rendvédelemért, és nekik elhiszik, hogy meg is csinálja. Elhitték volna Hiller Istvánnak, hogyha azt mondja, hogy az oktatásban ezt is ezt fogunk csinálni. Hiller Istvánt a Fideszen belül is tisztelik. Őróla mindenki elhiszi, hogy amit mond, azt meg is csinálja. Most egy kicsit megint talán önfényezésnek tűnhet, de rólam is elhitték. Annak ellenére, hogy én mondtam, hogy én nem akarok miniszter lenni, mert nem gondolnám, hogy olyan kompetenciáim vannak, de így biztos, hogy olyan befolyásoló tényező leszek, bárki is tegyen a munkaügyi miniszter, aki, ha kell, rá fogja rúgni az ajtót, hogyha nem úgy csinálja, ahogy elképzeltük, hogy a dolgozó emberek mellett. Olyannyira elhitték, hogy nem csak szakszervezetek részéről, hanem más civil csapatok részéről is kerestek, és elkezdték azt felépíteni, hogy ha oda kerülök majd, hogy befolyásoló tényező legyek, akkor ne csak a szívem legyen, hanem szakértelem is legyen mögöttem. Olyan emberek jelentek meg, és ajánlották fel a munkájukat, akik Kis Péter mellett dolgoztak annak idején. És nekem Kis Péter egy ikon. Tehát sokan mondták, hogy ahogy ő tárgyalt, ahogy csinálta, és ezek az emberek ezt akarták felajánlani Imre, ott leszünk melletted, hogy hidd el nekem, hogy politikusnak az a dolga, hogy a politikai irányvonalat megszabja, nekünk meg az lesz a dolgunk, hogy ezt véghez vigyük. És ebben mi segíteni fogunk. Úgyhogy én nagyon készültem a kormányzásra, de azt gondolom, hogy ugyanígy kell felépíteni azokat a politikusokat, akikről majd elhiszik, hogy valóban kormányozni tudnak, és valóban meg fogják csinálni. Ezt nem látták most az emberek.
Hadd kérdezek rá arra, hogy ebben a hitelességépítésben milyen szerepet játszik a parlamenti munka? Te magad is azt mondtad, hogy ugye fölvettétek a mandátumot, bent vagytok, bizottsági helyeket is vállaltatok. Talán azt is érdemes elmondani, hogy miért gondoltad például te azt, hogy ezt kell tenni, de közben most azt is mondtad 10 perccel ezelőtt, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy mindenben, ami a parlamentben zajlik, részt vesztek. Szóval hogyan lehet szelektálni a parlamenti munkának a gyakorlatából, és a parlamenti munka hát tekintélyvesztése mellett ez a terep mennyire alkalmas, vagy milyen eszközök révén tehető alkalmassá arra, hogy ezt a hitelességet építsétek meg, és ne pont az legyen az eredmény, hogy úristen, aki ebben részt vesz, az inkább ne kerüljön a kormányzás lehetőségének a közelébe, vagy tőle eleve nem fogadnak el semmit, hiszen maga a helyszín nem hiteles.
Igen, ez egy komoly vita volt, de én szinte 100%-ig biztos voltam benne, hogy mindenképpen felveszem a mandátumot, és ott leszek a parlamentben, mert gyakorlatilag engem ezzel küldtek a kollégáim annak idején, hogy képviseljem őket. És most furán hangozhat, hogy mondjuk most 30-40 ember a szűk kollegális csapatból, hogy most ők befolyásolnak, de tudom azt, hogy a munkám alatt, amit most néhány éve politikusként végzek, nagyon sok ember volt az, aki azt mondta, hogy benned hiszünk, elhisszük, hogy te tényleg értünk dolgozol, és azt, amit mondod, nem csak érdekből mondod, hanem szívből mondod. És azt gondoltam, hogy nekem ott is meg kell mutatni ezt a politikát. A másik viszont az, hogy én teljesen komolyan gondoltam, hogy minden forrást, amit adhat a parlament, akár anyagi, akár információ forrást, azt ki kell használni. És annak is üzenetet értéke van, amikor lesöpörnek az asztalra.
Amikor nem válaszolnak mondjuk írásbeli kérdésekre.
Abszolút. De közben az én tapasztalatom meg az volt, hogy mondjuk ha az ITM államtitkársághoz, miniszterhez fordultunk, akkor azért persze volt némi gyurcsányozás, meg sorosozás, de azért voltak benne információk, amiket mi fel tudtunk használni. És mondok konkrét példát. Amikor Tóth Bertalan kérésemre írásbeli kérdéssel fordult Palkovics miniszter úrhoz, hogy az utóbbi 3 évben csak a stratégiai partnerek tekintetében hány munkavédelmi ellenőrzés volt, akkor megkaptuk a választ, hogy gyakorlatilag a 3 év alatt per stratégiai partner 0,98. Tehát ebből ez is egy muníció, és ez annak kapcsán kérdeztük meg, hogy a Samsungnál éppen Gödön egy 27 éves fiatalember meghalt. És hogy nagyon rosszak a mutatók, a munkavédelmi mutatók, ugye azt mond, hogy egy év alatt több mint 30%-kal nőtt a munkabalesetben meghaltak száma. Ez politikai muníció. Ráadásul az én egyik legfontosabb politikai munícióm, mert nem csak munkabért szeretnék többet az embereknek, hanem munkabiztonságot, munkajogi és munkavédelmi biztonságot. Csak itt megint az a lényeg, hogy oké, jön információ, van politikai tartalom, na ezt hogy tudjuk eljutatni a célközönséghez, hogy én ezt értetek teszem, és tudjatok róla, hogy én értetek politizálok. Na ez megint oda vezet vissza, hogy akkor közösséget kell építeni, információs csatornát kell, amin rendszeres a kommunikáció, rendszeresen információt juttatok el, ezt kell kiépíteni. Ami, még egyszer mondom, ez az én felelősségem, hogy ezt nem tartottam, még csak azt sem mondom, hogy elég fontosnak, hanem nem gondoltam, hogy ennek ekkor a súlya vagy szerepe lesz, mert még egyszer hangsúlyozom, azt gondoltam, hogy eljut az információ szakszereteken keresztül, de nem. Szóval visszatérve oda, hogy ezért fontosnak tartom a parlamenti munkának azt a részét, hogy információhoz lehet jutni, üzenetértéke van annak is, hogyha nem válaszolnak, annak is, ha lesöprik az asztalról, illetve a szakszervezetek házatájáról érkezett javaslatok, azokat a mi szakértőink fordították le törvény nyelvezetre, úgy tudtunk benyújtani, és amit lesöpörtek az asztalról, az mind ott landolt a programba. Tehát az MSZP programjának a 99%-a az a munkavilágának erről területéről szólt, azok mind ott voltak ezek a javaslatok. És én itt tettem egy, most május 1-én a MASZ majálisán, tettem egy javaslatot, és egy kérést fogalmaztam meg a szakszervezetek felé, hogy ne várjanak ők a pártokra, hogy egy új munkatörvénykönyvét alkossanak. Ne akarják már megvárni, hogy majd megint a politika felülről megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Ők kezdjenek el közösen, és ugye itt jön be, amiről beszéltünk, hogy vajon lesz-e közös szándék. Lehet, hogy pont ez lesz az, hogy ezzel fogom megkeresni darabra őket, hogy figyelj, itt a mi szakértői hálózatunk. Politikai értékrendünkben is ott van, politikai érdekünk is, és szakértőink is vannak hozzá, üljünk össze közösen, mi segítünk, de nektek kell összerakni az új munkatörvénykönyvét. Kezdődjön el ez a munka, mi beszállunk pontosan annyira, amennyire ti kéritek, de ne várjátok meg, hogy majd megint eltelik x év, és majd követelitek, hogy de új munkatörvénykönyve, politikusok megígérik, hogy új munkatörvénykönyve, miközben nem történik semmi. Tegyétek le ti az asztalra, és bocsássátok vitára, hogy mi, politikusok, vitázunk, és akkor az is kiderül egyébként, hogy melyik párt, melyik ellenzéki párt gondolja komolyan ezt a szociáldemokrata, meg munkásokat képviselem vonalat. Mert azért nekem erős kétségeim vannak, és ezt nyugodt szívem mondom, hogy akár a DK, akár a Párbeszéd mennyire tartja ezt nagyon hangsúlyosnak, vagy most ez egy divatos dolog, most hirtelen mindenki nagyon baloldali lett, most nagyon-nagyon a melósok mellett akarunk politizálni, LMP-től Párbeszédből DK-ig mindenki. Csak amikor oda kerül a sor, hogy van egy konkrét javaslat, akkor azt is támogatják-e, vagy akkor mégiscsak úgy van, hogy hát igen, de azért a tőkét is figyelembe kell venni, mert hát nem szabad elriasztani a multinacionális céget, és a többi, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, nekünk első a dolgozó ember.
Mielőtt erre rákérdeznék, mert nyilván az MSZP újabb megújulási kísérletéről is szeretnének egy kicsit faggatni, de említetted azokat a képviselő társaidat, akikkel ilyen magától értetődő módon szorosabban együttműködnél, és említetted a közösségszervezést. Ez egy, hogy is mondjam, ez is egy ilyen gyakran, lényegében 4 évente az aktuális vereség után elhangzó fogadkozás, miközben ennél jobb ötlet valószínűleg nincsen. Tehát inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. És akiket mondtál, Jámbor Andrásnak egy helyi közösségszervező és politikai haszonra, szavazatokra váltott közösségszervező múltja van és jelene van, míg mondjuk egy szakszervezeti közelítés az egy ilyen ágazati gondolkodást jelent, vagy munkahelyi típusú gondolkodást jelent. hogy nem biztos, hogy erre van ma még kiforrott válasz, szóval tényleg egy hónap telt el, bő egy hónap telt el a választás óta, nem is biztos, hogy meg lehet alkotni ennyi idő alatt egy ilyen stratégiát, vagy csak ötlet szinten lehet erről beszélni, de szóval hogyan kéne ebben elindulni? Neked is nyilván van helyi kötődésed, Berki Sándornak is van helyi kötődése, neked Borsod megyében, neki Nógrád megyében. Szóval, hogy kellene ezt a dolgot elképzelni, hol kell fölvenni a vonalat? Én sok emberrel beszélgetek, kutatókkal, politikusokkal, civilekkel, és tényleg ez egy nagyon gyakran visszatérő dolog. Mindenki érzi, hogy közösségeket kéne csinálni, de hát egyrészt van egy ilyen szűkülő nyilvános tér, most már a NER 4-ben vagyunk, tehát azt gondolom, hogy erre kicsivel rosszabb az esély, mint lett volna akár csak pár évvel ezelőtt, vagy pár hónappal, vagy pár héttel ezelőtt, meg úgy egyáltalán, szóval hogy megy az, hogy megszervezzük a társadalmat, ha az olyan nagyon nem akarja, vagy nem érzi azt, hogy meg tudja magát szervezni? Mit lehet tenni konkrétan?
Igen, tényleg nincsen konkrét kiforrott terv erre. Azt viszont, amit látok, és ami alapot adhat majd erre a munkára, az, hogy, és megint behozom egy kicsit a szakszereteket, hogy amikor a kampányba meghívtak vidékre bárhová, akkor nekem ugye az első kérdésem az volt, hogy oké, helyben működő szakszervezet, civil szervezet, bárki van-e? És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben az volt, hogy nincs igazán élő kapcsolat. Sőt, de volt olyan, ahol ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot civil szervezettel, szakszervezettel, és onnantól kezdve már volt élő kapcsolat, de ehhez az kellett, hogy én rendszeresen rákérdezzek a helyi elvtársakra, hogy mikor hívtátok meg utoljára a szakszervezeti vezetőt, a civil szervezőt, a bárkit, milyen közös program volt.
Tehát, hogy párhuzamosan dolgoznak egymás mellett tulajdonképpen, anélkül, hogy igen, ők maguk egyeztetnének, találkoznának. Igen.
És érdekes módon, ugye én időről időre ilyen országjárásokra indultam. Néhány éve csinálom ezt, és ennek köszönhetően volt az, hogy több helyi szervezetnek lett élő kapcsolata ezekkel a szervezetekkel, és most a kampányban már közösen együtt tudtak dolgozni. Tehát, hogyha kell, akkor erre is fogom használni a benzinkártyát, hogy megyek, mint a mérgezett egér, és meg tudom felrázni a helyieket, és hogyha nincs valami iszonyatosan feloldhatatlan ellentét, és mert volt olyan is, ahol emiatt volt, hogy összerúgták a port a szereplők, és ezért nem volt kapcsolat, de ahol nincs, hanem egyszerűen csak az, hogy nem volt igazán igény rá, vagy nem tartották fontosnak, vagy nem tudom, akkor viszont össze kell kötni a szálakat is, és erőssé kell tenni ezeket a kapcsolatokat. A másik, ezt tudom, hogy a Covid nem tett túl jót a mozgalmi életnek, de iszonyatos igény van az együttlét élményére, a mozgalmi életből. És most ez lehet, hogy furán, amikor azt mondom, hogy egy rozéfröccs mellett vitázzunk hajnalig, aztán énekeljük el együtt a Bella Ciao-t meg az Internacionálét, de ez a közösségi együttlét élménye, és az, hogy közben végig vitatkozzuk az éjszakát, ha kell, ez rendkívül fontos. Hát erről baloldali párt vagyunk, közösségben gondolkodunk, és ugyanez a helyzet a szakszervezetekkel is. Nagyon elengedték ezt a fajta mozgalmi életet, és sok esetben nem csak a Covid miatt, hanem már előtte. Hogy én például, nekem ez is ilyen ünükém, hogy hogyan engedhetik át a szakszervezetek a családi napokat, a majálist, bármit a cégeknek. Tehát mikor egy vezérigazgató kiáll egy majálison, és azt mondja, hogy mi egy család vagyunk, hát egy túróst nem lesz, soha nem leszünk egy család, és ezt ne is nyalja be senki, egyszerűen érdekellentét van, ők szeretnék elhitetni azt, hogy létezik emberarcú kapitalizmus, szerintem nem. Lehet, hogy vannak rá próbálkozások, de azért előbb-utóbb mindig kibújik a báránybőrből a kapitalista farkas, főleg amikor ugye olcsóbban lehet kirúgni embereket, például, mint most a Stungsramnál. Tehát még egyszer mondom, úgy lehet elindulni ezeken az alapokon, hogy az egymás mellett, ahogy említetted, párhuzamosan dolgozó embereket azt egy vonalba terelni, és akkor együtt dolgozzanak, már csak az is, mert közös az érdek, például az önkormányzati választások kapcsán. Tehát megint ott lesz, hogy szüksége van a helyi jelöltnek arra, hogy legyen élő kapcsolata az ott dolgozó, a gyárban ott dolgozó emberekkel? Igen. Ki az, aki össze tudja őket hozni vele? A helyi szakszervezetvezető. Szüksége van arra, hogy mondjuk a horgászszövetséggel legyen kapcsolat? Igen. Ki az? A helyi horgászszövetségnek a vezetője. Meg tudja szervezni, hogy azt mondja, hogy csinálok egy halászlevet, és üljünk le, és beszélgessünk, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni? Igen. Nem lehet megúszni enélkül. Szerintem belelustult egy kicsit a politika ebbe a részébe. Na hát akkor most itt az ideje, hogy felemelje a valagát mindenki, aztán menjen dolgozni.
Mennyi, és ez szerintem már nagyon, nagyon közvetlenül kötődik az MSZP ön újrafogalmazásához, szóval én azért elég sokszor hallottam már ezt, hogy de most aztán visszamegyünk az emberek közé, meg ezt a mozgalmi jelleget ismét magára akarja ölteni ez a párt, meg hogy a magyar baloldaliságot hát megint baloldalivá kéne tenni, és ennek a jegyében kell politizálni. Mennyire, hát nem tudom, mennyire lehet ezt ilyen direkt módon megkérdezni egy politikustól, de mit tehetek, megkérdezem. Szóval mennyivel van ma erre nagyobb esély, mint lett volna 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt? Azért ez engem nagyon emlékeztet mondjuk akár Tóbiás Józsefnek a 2014-es programjára, de azt megelőzően is voltak ilyen típusú fogadkozások, meg kísérletek. És az ember azt gondolná, hogy hát azért bizonyos értelemben most konkrétan az MSZP, de egyébként az egész ellenzéki oldal a maga dolgát nehezítette meg azzal, hogy most már nem 4, meg nem 8, hanem 12 év telt el, hogy nyilván ennyi idő alatt sokan vannak úgy a társadalomban is, hogy hát ez van, erre rendezkedünk be, ehhez kell igazodni, nem érdemes akkor a kockázatot vállalni, hogy most még itt rázzuk is a hajót. Szóval, hogy miért pont most akarnának kapcsolatba kerülni, mondjuk baloldali politikusokkal, mekkora esély van arra, hogy egy ilyen mozgalmi kísérlet az működni fog?
Szerintem most is nagyobb esély, mint lett volna néhány évvel ezelőtt. Szerintem az akarat...
Aha.
Az akarat.
Azon ez múlik. Egy fontos faktornak tűnik.
Igen, az akaraton múlik. Ott azért meg kell védenem a pártot, és mondom, én ezt belülről láttam, hogy szerintem a politikai tartalommal nincsen gond. Tehát ez tényleg egy szociáldemokrata, tényleg a dolgozó emberekért tevő és küzdő politika. Olyannyira, hogy már még csak azt sem lehetett mondani, hogy mert egyedül voltál imi csak, mert azért azt sikerült elérni, és erre volt is akarat, hogy a párt gyakorlatilag összes vezető politikusa az fel tudta venni ezt a szerepet, hogy igenis én azokat az embereket képviselem, ugyanis ha Hiller István bement az ATV-be, akkor ő sem csak úgy általában az oktatásról beszélt, hanem a pedagógusról, mint munkavállalóról. Harangozó Tamás a rendőrről, katonáról, mint munkavállalóról. Kunhalmi Ágnes is arról beszélt, hogy igen, miért fontos a szociáldemokrácia, és a munkavállalókról beszélt. Tehát ezzel nem volt gond. Én megint visszakanyarodnék oda, hogy ami nem volt, vagy nem elég, és nem akarom a Covid-ra ráfogni, valószínűleg több lett volna, az a vidéki, helyi kapcsolatok ápolása. De nem úgy, hogy összehívjuk a sajátjainkat egy taggyűlésre, és akkor ott a helyi elvtársak meghallgatják a pesti elvtárst, jól megtapsolják, hazamegy, és nem történik semmi. Hanem úgy, hogy szánja rá az időt. Nem úgy, hogy robogok egyik helyszínről a másikra. Úgy, hogy egy lilahagymás zsíros kenyér mellett leülve, vagy akár rozéfröccsel hajnalig beszélgetve, kibeszélni a helyi problémákat, a helyi dolgokat, és annak utána viszont legyen konkrét cselekvés. Tehát, hogy ne úgy menjen haza, hogy jó, hát de jó volt, letudtam ezt is. Ez szerintem elmaradt.
Meg hát talán nem csak az, hogy helyi cselekvés, hanem hogy helyi kezdeményezésű cselekvés. Tehát, igen, hogy igen. Nem elviszi valaki a vonalat helybe, hanem hogy éppen, hogy ez alulról épüljön föl. Voltaképp ez lehetne az egész rendszerrel szemben egy ajánlat, hiszen annyira fölülről lefelé szerveződik ma az egész ország, hogy valószínűleg az lenne egy friss levegő, hogy lehet ezt megfordítani.
Így van. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy nem az esélyen múlik, szerintem most is megvan ennek az esélye, megvan a lehetősége, egyszerűen akarat kell hozzá, és rengeteg munka. És lehet, hogy kevesebbet kell tévébe járni, kevesebb sajtótájékoztatót kell tartani, mert gyakorlatilag a buboréknak tartunk sajtótájékoztatót, és több személyes emberi kapcsolat kell. Ez sokkal macerásabb, sokkal nehezebb, de például, hogy milyen helyi hozadékai voltak, vagy milyen témák voltak az országjárással kapcsolatban. Nagyrészt ezt úgy csináltuk, hogy mondjuk szerdán, csütörtökön mentünk vidékre, direkt kisfalvakba. Nagyvárosba akkor tettük be a lábunkat, hogyha azt mondta a helyi erő, hogy ott van helyben tévé, és akkor ott tudunk bemenni a stúdióba, ott beszélni, sajtótájékoztatót tartani ott, de egyébként kisfalvakba. És akkor szembe jöttek velünk azok a problémák, például, hogy mennyire kevés csatornahálózat. És hogy a helyiek mennyire féltik mondjuk a kútjaikat, mert hogy ásott kútjaik vannak, ők köszönjük szépen, ők onnan használják a vizet, akár ivóvízre is, de közben azt látják, hogy mivel nincs csatornahálózat, elszennyezi a vizeiket. És erről nem esett szó. Mi viszont ezt meg tudtuk zenésíteni, el tudtuk mondani, minden egyes ilyen országjárós két napról, hetente készült egy kis videó, amit aztán vasárnap el tudtunk adni a médiának. Ott volt csokvaomány esete, amikor azért mentünk oda, mert akkor volt, hogy a Rogán felesége, az új felesége ott földeket vásárolt, hogy akarta helyszínen, amúgy megvásároltam, mindegy, akarta helyszínen. Azért mentünk oda, de közben arra bukkantunk, hogy a csokvaomány mellett van egy település, ami régi bányász lakótelep volt, és hogy ott egyébként 30 millió forintos pályázatot nyert az önkormányzat a helyiek életminőségének javítására, és még azt is lenyúlták. És volt egy téma, és megint helyi téma volt. De ez megint, azt kell mondjam, az önmagában kevés, hogy ott rábukkanunk a témára, azt elmondjuk a tévében, elmondjuk sajtótájékoztatón, ha nincs visszacsatolás a helyiek felé, hogy na, mit is csináltunk. Vissza kell menni, el kell mondani, vagy bármiféle módon, ha már ott van egy ember, aki szóba áll velünk, és azt mondja, hogy de én fontosnak tartom, hogy maguk csinálni, nagyon köszönöm, hogy itt voltak, tartsuk a kapcsolatot, akkor könyörgöm, tartsuk a kapcsolatot. Rendszeresen. Ez nem történt meg. Ez nagy hiba volt.
Ha már a kis településeket említette, tulajdonképpen így a vége felé az merült még föl bennem, hogy persze van a vidék, város, szavazói ellentét, csak ugye ezen a mostani választáson az is kiderült, hogy ez egy picit, kicsit szóval homályosabb ez a kép, mert hogy...
Persze, hát...
Mert hogy ugye így van, pontosan.
Szabó Szabolcs épp azért sokkal szorosabb volt most a küzdelem Csepelen, Soroksáron. Soroksára elmegy valaki, azt hiszi, hogy egy hajdúbihari mezővárosban van, úgy néz körülbelül. Tehát az abszolút vidék. És azért ott nagyon szoros volt a
verseny. Hát és ugye ez a lakótelep probléma, ez egyébként Szabó Tima körzetében, Kunhalmi Ágnes körzetében, Barkucsi Balázs körzetében, tehát van. Olyan helyeken, ahol egyébként azt gondolt, ugye hát a panelparalizás az arról szólt, bármilyen méltatlan is volt 20 évvel ezelőtt, hogy ez egy baloldali közönség, és ezt jegyezte meg sértődötten annak idején Bajer Zsolt, most ehhez képest úgy tűnik, hogy ők a Fideszre szavaztak, ha nem is örökké, de hogy ebben a szituációban.
Hát igen, itt azt azért most is...
Itt sem gondolom, hogy már ma egy kidolgozott terv az rendelkezésre kell, hogy álljon, de hát én azt gondolom, hogyha ezeket a szavazókat nem tudja első körben visszaszerenni az ellenzék, a baloldal, akkor nem nagyon van mit keresnie, bármennyit jár is vidéki kis településekre.
Persze, azt is mondom neked, hogy én tényleg ott éltem meg a helyszínen ezeket a dolgokat, hogy az utolsó két hét az brutális volt. Tehát amikor előtte elmentünk egy panelkörzetbe, és ott felvázoltuk, hogy de mi úgy akarunk az rezsicsökkentést egyébként, hogy le fogjuk szigetelni a panelt, akkor nagyon fú de jó. Mert ráadásul nem csak az, hogy kevesebb rezsit fogok fizetni, hanem nő az értéke is az ingatlanok.
Így van.
Ez tök jó. És nagyon vevők voltak az emberekre. Ugyanezek az emberek két héttel később az anyánkba küldtek el minket a háború miatt. Mert oké, leszigeteltetitek, de az oroszok széplövik a panelt. Majd bért fogunk emelni. Oké, de ha nem lesz gyár, mert lebombázzák az oroszok, olyan szinten felülírt mindent, hogy ott már gyakorlatilag előtte, persze most mondják azt, hogy a politikusok, ez nagyon fontos lett volna, hogy a megélhetési problémákról többet beszélni, igen, valóban. Nem véletlenül volt az, hogy én kvázi bekéreckedtem Márki-Zay Péter mellé, hogy a kampányában egész napokat vele töltsek azért, mert én a színpadról erről tudtam beszélni. És egyébként a szeme nem rebbent a Péternek akkor sem, amikor azt mondtam, hogy kormányra kerülve mi leszünk a baloldali lelkiismerete a kormánynak. És hogyha nem úgy működnek a dolgok, akkor ki fogunk jönni a kormányzásból. Mert mi az valóban a megélhetéssel akarunk, meg a munkahelyekkel foglalkozni. És ez egy nagyon fontos, mert el tudtam mondani ezeket a tételeket. De ezt is felülírta az utolsó két hét. De tényleg semmi nem érdekel.
És nem látsz olyan veszélyt, hogy ezek a szavazók, mert értem, amit mondasz, tehát, hogy a háborús pszichózis szippantotta őket át a Fideszhez, de hogy ilyenkor nincs olyan veszély, hogy ezek a szavazatok ott maradnak? Tehát egyszerűen elkezdenek abban gondolkodni, amire egyszer leadták a búcsukat.
De biztos, hogy van ilyen veszély is. Egyszerűen azt kell látni, ezt is már több helyen elmondtam, én nem magamtól vagyok ilyen okos, van nekem egy nagyon okos feleségem, hogy van ez a Maslow piramis. Ezt tőle nagyon sokszor hallottam. Ő tudja, én meg érzem, hogy valóban Orbán ennek alapján politizál. A zsigeri félelmekre és a zsigeri szükségletekre politizál. Ott van benne az, hogy félek attól, amit elveszíthetek. És most ez működött abszolút. De egyébként a migránsozásnál is ez működött. Hogy félek az idegen dolgoktól, félek az idegen emberektől, és a többi. Ha erre nem tudunk választ adni, akkor megette a fene az egészet. Szerintem ezt kell nekünk kielemezni, és erre kell nekünk a politikánkat építeni, hogy hogyan tudjuk ezt feloldani, hogyan tudjuk az emberekkel éreztetni a zsigereikben, hogy mi vagyunk azok, akik tudunk ettől jobb életet kínálni, tudunk ettől több biztonságot kínálni, de ez megint csak azt mondom, hogy akkor olyan politikai tartalom kell, szerintem az megvan, olyan mondás kell, az nem biztos, viszont a hitelesség, még egyszer hangsúlyozom, ha nem tudunk hiteles kormányzó képességet felmutatni, és nem tudjuk az emberek zsigereiben éreztetni, hogy mi valóban meg tudjuk csinálni, és meg akarjuk, akkor nem lesz változás.
Hát úgy érzem, hogy miután a biztonság és a hitelesség kifejezés elhangzottak egy mondatban, így nagyjából körüljártuk a lényeget Komjáti Imrével, országgyűlési képviselővel. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is az Új Egyenlőség podcastján. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.